A gyökérember. Az aggastyán kora reggeltől késő estig ott ült a faragott, oszloplábas ebédlőasztap mellett, amelynek pácolt furnérborítója itt-ott már fölkunkorodott. Egykori pohárkörök, kiöntött vörösbortócsák, kilocsant sárga marha húslevesek beleégették magukat ebbe a hámrétegé száradt felületbe. Több mint fél század térkép jelei a szegénység asztalán. Hozzá kell képzelni ehhez a háromágú, fáklyalángos csillárt, amely fényeivel a homályos üvegbúrákon keresztül aranyhályok foltokat rajzol a sokrétes szürke plafonra. Súlyos, hurkásan párnázott kéz, szürkés rózsaszín a kiszakadozó, göcsörtös asztallapon. S az oszloplábak között az aggastyán vaskos lába és minden cipőszámozást felülmúló nagy lábfeje, azaz bakkancsának kiterjedése. Egy hatalmas test, egy 80 éves aggastyán hústömeg statikája. Kerek koponyáján kurta, kiirthatatlanul göndör, ónfehér hajbozót. S az arcból hunyorgó, húsgyűrükbe foglalt ravaszkás szem. Ott ült ez a 80 éves férfi, egykori foglalkozása szerint színes fémkohász. A halál küszöbén lézengő néhány barátja fogalmazásában az aranykohász. Egyenes háttal, a vaskos nyakon megmerett kerek fejével, mint aki a plafonon túl a világűr titkait kutatja. És szerte szét a furnéllapon, a legyező alakban kinyillott ujjai mellett könyvek, újságok, valamennyi már az időtől elgyötört állapotban, nemes sárgulásban, szélein kirojtozva, nagyobb zsírfoltok pecsétjeivel. Az olvasnivalók között néhány lejárt dioptriájú szemüveg, fakult papundekli szemüvegtokok. Úgy, ahogy az idő szétszórja, majd elrendezi a maga elévült tárgyait a térben, totemek, jelképek erejét tulajdonítva nekik. Az aggastyán sajátos módon az utóbbi 4-5 esztedőben nem szorult szemüvegre, sőt látása javult, az apró betűs szöveget is elég jól morzsolgatta. S amit a szeme nem tudott követni, kipótolta a képzelete, amely burjánzóbb volt, sőt erőszakosabb, mint fiatalabb éveiben, vagy meglett férfi korában. Igaz, hogy ezt az újra termelt képzeletet a népes család, amely már déd unokáig ágazott, nem becsülte valódi értéke szerint, s inkább a gyengülő agy sajátos termékének mondták, persze az öreg széles háta mögött. De furcsa módon az aggastyán a hátával is hallott, s így tudott erről az inkább képzelethiányról valló, mint tiszteletlen véleményről. Meggyőződése egyre csak szilárdult. Családja ezen az úton már nem tudja őt követni. Így válasza nem volt egyéb, mint egy lassan beidegzett csöndes mosoly. És ez a mosoly arcának kör alakban terjedő kemény húsgyűrűjét még csak nem is módosította. Mint kihűlt láva, felülnézetben olyan volt ez az arc. Az öregember volt az egyetlen mozdíthatatlan pont az egész rongyréten. A süppedékes, gödrös senki földjén már hosszú idő óta sorra robbantották, bontották a házakat, az inkább viskókat, menedékhelyeket, mint emberi rakásokat. A szanálás a maga dübörgéseivel, porkrátereivel elérkezett ehhez a lapos, megroskadt házhoz, amely a múlt század végéig a gyepmester, magyarul a sintér lakása és telephelye volt. 50 éve már, hogy a jelenlegi aggastyán fiatal feleségével és két kisgyermekével ide költözött, Miután a gyepmester elméje megzavarodott, és kutyafogó hurkaival itt kószáló, csavargó fiúk és lányok nyomába eredt. A gyepmestert, miután hitvese is tanúsította róla, hogy őrült, mivel nejét és családját elkezdte kutyuskáimnak nevezni, elhelyezték egy angyalföldi zárt intézetben, ahonnan hosszú idő után szabadult, bár szelíden, de örökre elködösült aggyal. A hivatalt átköltöztették egy központi telepre, ám az elárvult udvaron még sokáig ott maradtak a drótfonatú ketrecek, és azokból az aranykohász fiatal felesége szerint éjszakánként árnyékkutyák vonítottak. A három emeletes épület valamennyi lakóját, a családot, a leszármazottakat már elhelyezték az új lakótelepeken, s a néhai aranykohásznak is jutott volna legidősebb lányával, egy özvegyen maradt piperevasalónővel együtt másfél szobás lakás, csak hogy túl a Dunán, a távoli hegyek kék lagunája tövében. Az aggasztján azonban érzéketlen maradt az új lehetőségek iránt. A csata már háromnegyed éve folyt, nem volt hajlandó megválni a káposztaszagú rongyréttől, a földbe süppett háztól, ahol két leánygyermeke mellé még három fiút nemzett. A szemhatártól, amelybe már nem rajzolódtak bele az összvérhúzta, öntöző kerekek, de ő még mindig látta azokat, sárga ködben, ezüst esőben, platina napsütésben, ha voltak, vagy nem voltak is. Nem tudta megfogalmazni a maga reszelős öregember szavaival, de a látomásvilághoz ragaszkodott, ahhoz a belső mozihoz, amelynek képeit ébredéstől elalvásig áhítattal figyelte. És még valamihez, egy gyönyörű rögeszméhez. Valamikor egy híres nemesfém beváltó cégnél ő volt az aranykohász, a híres neves negyd G.A. üzemben. Ez az üzem a Füstfekete Pest egyik mellékutcájában működött, a Holló utcában, főruházva a nemesfém olvasztás, sőt, a fémjelzés jogával is. S amikor a 30-as évek végén a hatóság lecsapott valami nagy aranyügyletre, a lepecsételt acélsodronyos vaskapun keresztül a főnök egy óvatlan pillanatban zacskó aranyport nyomott az aranykohász kezébe, megőrzés vagy éppen soha visszanemadás véget. Az utóbbi vált valósággá. Az aranypor beépült a falba, de varázsa átsugárzott a morzsolt vakolaton, nappal, éjjel, minden időben. Nem mondhatta el senkinek, még haldokló feleségével sem oszthatta meg a ködös lelkében vibráló titkot. Az egész ügy több mint harmadfél évtized alatt egy másik tartományba süllyedt. Az aggasztján, aki személyhez emelte a szárazon recsenő régi újságokat, és fáradtság nélkül olvasott, már csak összemosva látta a múltat. Napirendje az utolsó 10 évben pontosan kialakult. Reggel 6-kor már ott ült a nagy ebédlő asztalnál, míg lassan gyülekezett a soktagú család. Magába szívta a friss kávé illatot, bögréből itta a kávét mindig fél század óta, és száraz kenyeret harapott hozzá. A munkába távozókkal kiüresedett a ház, öblös csend maradt utánuk. Csupán a legidősebb leány, a megözvegyült pipere vasalónő motozott, kopogott a konyhában. A nagyszobába benyomult a párás főzelékszag, húsleves szag, ő pedig vaskos ujjaival újságok kivágásába botladozott. A paxi gyutacsok szaggatott robbanásai körülugratták a házat, brummogtak, hörögtek az eszkavátorok, dömperek, a ráspafogjú dübörgés a falakba harapott, kafogtak az idegtépő légkalapácsok. Az aggasztján azonban lávaráncaival mélyen befelé mosolygott valami vérpiros félhomályban. Ő innen kimozdíthatatlan, mehet mindenki, aki akar, telepi lakásba, összkomfortosba, neki maradnia kell. S mert ő már erős akarattal lecövekelte magát a nagy asztalhoz, félig nyitva felejte szájjal csak mosolyog, rázza a fejét, amikor a tanács küldöttje kereken megfogalmazza. Baptista bácsi, maga a fejlődés útjában áll. Családtagjai, a gyermekek, unokák, dédunokák napról napra megrohamozták. Hozzácsapkodták dühös szavaikat, mintha a kövekkel dobálnák, de ő hajthatatlan maradt. Hallgatta őket szelíden, lávaráncai csöndes mosolyával. Karcos, elmélyült hangján csak egyetlen szót ismételt, de azt is nagy ritkán. Nem, nem. Súlyos volt, mint egy agyagdomb, elhordhatatlan, s a maga dolgában biztos. Hajnalban boldog brüszköléssel mosakodott a konyhában, órából kifújta, tenyerőből szétpermetezte a vizet, kőre, falra, mennyezetre. Este 10-kor fölfeszítette magát a magas támlájú, feketére érett székből, és ment a kamrájába aludni. A horkolás trombita hangjai egy jókedvű, erős összhangzat jegyében szóltak. A családtagok egymás után elhurcolkodtak, s mire az első hópelyhek szálingózni kezdtek, korán jött a tél, ő magára maradt a házban, legidősebb lányával, az özvegy pipere vasaló nővel. Ám ez utóbbi is összecsomagolta tárgyait, kacatjait, és készült beköltözni a neki kiutalt másfél szobás lakásba. Apja lánya volt, hegymagas, karján rezgett a hús, csöndes beszédre képtelen, az öröm és szomorúság vízhangos kiáltozással szabadult ki belőle. A legutóbbi hónapokban fölfordult benne a gyűlölet. Bárcsak dögölne már meg, vágta az apjához, de az öreg lávaráncai kereken mosolyogtak. S mivel az ónezüst november végén a bontóhadak már teljesen bekerítették a házat, s az újságok is beszámoltak a kimozdíthatatlan aranykohászról, a végletekig türelmes építési hatóság elhatározta a konok öreg erőszakos eltávolítatását. Lobogtak az apró tüzek a ház körül, a tűzvörös bokrok. Az aggasztján pedig már szinte éjjel-nappal ott ült az asztal mellett, mint egy utolsó őrhelyen, forgatva vassag ujjai között a sárga hírlapokat. Ennye, mondta magában, mélyen befelé a régi újsághír olvastán. Fölavatták volna az újjáépült Lánchidat, és elégedetten csettintett a nyelvével. A változás kezdete egy fiatal, lelkesnek mondható rádiór riporter nevéhez fűződik. A leány piros hajú, áttetszően fehérbőrű, arany szeplőcskékkel vékony, kissé hajlott nyergű orrán bekopogtatott a házba, majd lenyomta a kovácsolt vas kilincset, és benyitott a hidegszagú előszobába. Nyakában a kazettás magnetofon. Szürkés-kék műbőrzekéjét elhelyezte a fogason, meghúzkodta magas nyakú, ciklámen piros pulóverjét, kifújta az orrát egy mentorillatú papírzsebkendőbe, és rábízta magát riporter ösztönére, mint később kiderült, ez nagy pillanat volt, egyenesen a szobába lépett. szívében az eredményes munka előérzetével. Már a környezet is sokat ígért, szinte tolba mondta magát. A házon túl a hatalmas, kiüresedett térség, a robbantások fekete gödrei, a gépkocsik és emberek szüntelen mozgása, épületcsonkok, szétszórt bútordarabok, egy vörös márvány falikút, egy ketté vált puttó, s a homok mélyebb rétegeiből előkerült középkori harci eszközök, kardok, ekevasak, a béke és a halál jelképei. S ennek hátterében az egyetlen érintetlen ház, maga a tömör szembeszegülés, Baptista János kohász lakhelye. A leány finom orrával magába szívott egy kis levegőt, majd pergő szavakkal bemutatkozott, és elmondta a látogatása célját. Kedves, világos hangja kicsit az orrából hangzott, az elmúlt napokban beszerzett egy alapos náthát. Túl hangosan beszélt, mert az aggastyán korából, de még inkább merev, egyenes tartásából, sőt arcának rezzenetlen derűjéből arra következtetett, hogy nagyot hal. Baptista János az asztal fölé emelte gyermek ilyen párnás, csuklóban, csecsemőráncos kezét, mint aki arra kéri a látogatót, csöndesebben. Szita Piroska, a rádióriporternő azonnal értett ebből, s mielőtt valamit is kérdezett volna, mikrofonpróbát tartott. 3, 2, 1. Majd a láthatatlan közönségnek szóló mosoly burkolatában elmondta kis bevezetőjét, amely azt taglalta, hogy íme egy öreg munkásember, egy, ahogy régi ismerősei nevezik, aranykohász, íme egy pátriárka, egy népes munkás nemzedék ősatja, eleven tanúja, sőt, részese történelmünknek. Aki kora ifjúságában a kapitalizmussá szerveződő feudalizmus, majd a megdöntött kapitalizmust felváltó szocializmus. Itt megakadt, mert az a fordulat, hogy eleven tanulja, sőt részese, ezeket a kitűnő jellemzéseket az imént már könnyelműen elfecsérelte. Leállította a készüléket, és látható erőfeszítéssel gondolkodott a folytatáson. Aztán egyenes, sötét szemöldöke alatt megvillant aranyszürke szeme, mert rátalált a megfelelő jelzőkre és állítmányokra. S a konok ellenállás, az itt maradni akarás okát is sikerült költőjén megfogalmaznia. Ez az ember, ez a proletár ősapa ebben a talajban gyökerezik, az egykori terméketlen rákosi homokban, itt a senki földjén, nagyváros és kültelki kertvilág között. Mindezt eléggé folyékonyan mondta, érezte, hogy közben kipirul az arca, meggyorsul a vérkeringése. Forró hullámok öntötték el a szívetáját, váratlanul fölemelte a szemét a mikrofonról, valami furcsa, éles fény kényszerítette erre, és a szöveg egyszerre abba maradt. Mintha friss, tavaszi falevelek susognának a nagyszobában, s aztán még valami. Hallani vélte a hajópadló száraz pattogását. Szita Piroska nagyot lélegzett, és lángba borult arccal tovább mondta szövegét. Amikor rovatvezetőjének visszajátszotta a hangszallagot, amely mindent magába foglalt, a robbantó, hadjárat elemi dübörgései csak úgy, mint a nagy szoba csöndjét, s az öreg szófukár szavait, a főnöknek csak egyetlen gondolattal szemben volt fenntartása. A gyökér hasonlat nem tetszett neki. Túlságosan is közhelyes, elkoptatott, a sematizmus avarából került elő. Írók, újságírók egyként lejáratták. Javasolta törlését. És ekkor valami szokatlan történt. Szita Piroska váratlan indulattal fölpattant. Finoman vékony, hajlott nyergű órát kétszer is kifújta a mentolillatú papír zsebkendőbe, majd tiszta, üde leányhangon bejelentette, a gyökér hasonlat nem törölhető. annál kevésbé, mert az szó szerint igaz. Saját szemével meggyőződött róla. Nem az irodalom lopta ezt a szót a szövegébe, a valóság kényszerítette oda. A rovatvezető furcsa bizonytalanságot érzett, gyanakodva figyelte a lányt, de úgy is, mint aki saját magát éri rajta valami eszelősségen. Piroska sápat áttetsző bőrén sömörös foltok ütköztek ki, és kérés nélkül megismételte az előbbieket. A proletár ősapa, ha akarná is, nem mozdulhat el a helyéről, mert a lába szó szerint a földbe gyökerezett. Sőt, már a bal keze is gyökerekkel tapad az asztalához. Ez nem hallucináció, nem lázálom, ez valóság. Egy öreg munkás hazaszeretetének, az anyaföldel való azonosulásának jelképe és bizonyítéka. Ami visszafelé a munkásmozgalom történetében is hasznosítható. Mindenféle kisajátító provincializmussal szemben. A rovatvezető óvatosan maga elé húzta a telefont. A helyszín néhány nap alatt különösen megváltozott. Először is a rongyrét, amelynek szétmart, földul, szürkés homokja szünet nélkül dobálta magából egy elsüllyedt világ, egy föld alatti ország tárgyait, most már nyugodtan mondhatni fétis tárgyait. A többi között például egy katonai járőr teljes csontváz garnitúráját az első világháborúból, éppen maradt rohamsisakokkal, lábtekercsekkel, borjúnak nevezett hátizsákokkal. Köztudomás szerint ez a szakasz az utolsó szál emberig a Kárpátokban lelte halálát, de most, hogy a csontvázak a rákosi homokból kerültek elő, azonnal megfogalmazódott a lokál patrióta vélemény. A járőr katonái pestújhelyi, palotai, zuglói prolik voltak, s így ki tudja mikor és hogyan, de valami sajátos módon hazavándoroltak a szülőtalajba. A körzeti illetékes plébánia gyászmisét tervezett emlékezetükre. Az ugyancsak illetékes Népfrontbizottság mozgalmat indított egy márványtábla érdekében. A képzelet persze, amelyet a gyökere teresztő aranykohász esete lelkesített, szabados módon nekilódult. A földből előkerült csorba ekevasa kékes lángolással szántani kezdtek. A valaha volt sintértelep árnyék kutyái az éjszakai közcsendet panaszos csaholásukkal veszélyeztették. Föltűnt váratlanul egy lakodalmas menet, és ugyanolyan váratlanul eltűnt. Mindez azonban, amint azt egy fagyar szociológus kikövetkeztette, egyetlen közhelyre vezethető vissza, egy osztódással szaporodó közhelyre, amely Szita Piroska magnószalagjáról indult el Konok, most már alig követhető útjára. Csak hogy itt volt egy szigorú tény, az aranykohász csodálatos átalakulása. A csodát, ha így nevezzük, napról napra döbbenetesebb tapasztalatok bizonyították. A terület szanálói voltak az elsők, akik akarva, nem akarva ellenőrizték a riporternő felfedezését. Ezek a robbantó emberek, csákányosok, gépkocsi vezetők, úgy, ahogy voltak, gumicsizmában, sárosan, földszagúan, hagymaszagúan, bőrükben, hajukban, a rétség káposzta és ibolya illatával betódultak a házba, szemügyre venni a csodát, amelynek hírét természetesen óvatosságból a rádió még nem sugározta szét hullámain. A belépőket a padló már említett száraz ropogása fogadta, és utána az ugyancsak említett levélsusogás. És még valami, egy láthatatlan fényforrásból citromsárga fény. Ez utóbbira ráeszmélt az aranykohász leánya, az özvegy piperevasalónő, és vele született takarékosságból azonnal kikapcsolta a villanyórát. De mindezt hatványra emelte a látvány, maga az öregember, aki most már éjjel-nappal, mert elválaszthatatlanul, ott ült a családi ebédlőasztal mellett, jobb kezének törőr ujjait az asztallapon pihentetve. Arcán a gyűrükben terjedő, vastag, lávamosoly. S ha valaki, leküzdve a természetes illemtudást, a lábára, vagyis a bakkancsára pillantott, láthatta, hogy abból vastag gyökerek ereszkednek a hajópadló anyagába. Ezek a gyökerek pikkelyesen sárgák, külső héjukban kemények. A riporternő tehát nem hazudott. Az öreg úr derűs pillantással fogadta vendégeit, s az asztalára tornyozott ajándékokat, sonka, fonott kalács, gyümölcsjoghurt, párolgó fekete kávé, valami gyengéd dédapai módon, szerény tiszteletadással ugyan, de visszautasította. Mondván, kis szégyenkezéssel talán, őt ezentúl már maga az anyatermészet, a küzdelmes múlt, sőt, ha szabad így kifejezni, a hősies múlt látja el a szükségletekkel. Ebből megtudhatták, hogy az aggastyán túlemelkedett az emberi gondoskodás esetlegességein, róla most már valóban a természet gondoskodik. Ebből viszont az is megvilágosodott, az aranykohász túlélte emberi önmagát, és őrá immár az ősfák törvényei vonatkoznak. Az azonosítást később egy botanikus a gyökérzet alapján pontosan elvégezte, a juharok családjába sorolva az öreget. Hozzáfűzve, ha csak belé nem csap a villám, még 100 évnél tovább is elélhet. A megrendülés lökésszerűen terjedt. Mindenki meglelte a maga kapaszkodóját. Az istenhívők a túlvilági létezés bizonyítékát, a lélek halhatatlanságát látták ebben, a misztikusok a lélekvándorlás evilági jelét. A vulgár marxisták, az anyag nem vészel, csak átalakul, az anyagelvűség diadalát. Csupán a szakszervezet illetékessei nyilatkoztak kétkedéssel, mivel nyilvántartásuk szerint az aranykohász századunk első évtizedében, mint a slik vasöntőde frissen szabadult segédje, mindenféle gyökör nélkül lépett a szervezet munkások táborába. És gyökerekre, amelyek kizárólag szellemiek, egyrészt az elmélet, másrészt a sok évtizedes gerinces magatartása révén tett szert. De térjünk vissza a döbbenethez. Készült az aggastyáról, különös tekintettel a nevezetes gyökerekre, egy fotósorozat. S még, amíg a csoda tart, tehát szélsebesen, egy rövid dokumentumfilm. De mindez csupán az esemény szenzáció része. Olcsó kavargása a felszíni viharnak. Mert a dolgok mélyén, ahol a gondolkodó fők már nem csak okokat, de következmények kutatásának társadalmi felelősséggel másként vetődött fel a kérdés. Hangsúllyal a következményeken. A cáfolat, miszerint nem igaz, hogy az aggastyán napról napra vastagodó gyökerekkel kapaszkodik, először a görcsös hajópadlóba, majd a pincefödénbe, majd azon is áttörve a puszta anyaföldbe, az esemény óvatlan és túl gyors kiteregetése után, igen, a cáfolat messze menően elkésett lett volna. Viszont itt maradt a feladat. A jövendő építkezések érdekében le kell bontani az utolsó akadályt, az egykori állami sintérhivatalt, hogy áthatassák a térséget a tereprendezőknek, majd az alapozóknak, hogy végül a házgyár elemei a helyükre kerülhessenek. több magvas, öngyötrő értekezlet után az illetékes műszaki osztály legbensőbb illetékesei megállapították, az utolsónak maradt épület nem robbantható, mert az utolsónak maradt főbérlő immár nem csak személyes konoksággal, agyér elmeszesedéses dacsal, de valódi fizikai gyökerekkel, zárójel, növénytani elemzés végre elvégezve, zárójel bezárva, utolsó lakásához kötődik. Nem robbantható azért sem, mert a humanisztikus szempontok mellett tekintettel kell lenni a már túlságosan is tájékoztatott közvéleményre. Viszont a határidő szigorúan kötelez, 1500 lakás pontos átadása múlik ezen. Itt van tehát a természet egy eléggé nem kárhoztatható ostoba baklövése, mármint a csoda, és mellette, vagy éppen szembe vele egy, fogalmazzunk igen tömören, félkatonásan, társadalmi parancs. Időben, terv szerint lakáshoz kell juttatni több ezer embert. Furcsa játéka a sorsnak, a véletlennek, vagy nevezzük bármi másnak is, hogy ennek teljesítését éppen olyan ember akadályozza, aki egész dolgos életében alárendelte magát a közösség érdekeinek. Szita Piroskát üldözni kezdte a népszerűség. Személyes jókívánságok, telefonhívások, fenyegetések, durva névtelen levelek emelték eufóriába, lökték kétségbeesésbe. Jelképes találmánya, a gyökér elkezdte szívós életét a sajtóban, és képzavarral szólva, mint a friss tavaszi eső, megtermékenyítette a szikkadt agyakat. Életre hívta sorozatban ikertestvéreit, a nyelvi és gondolati egypetélyűeket. A közhely tökéletes diadala bekerítette az érzékeny, náthára és lelki életre hajlamos leányt. A szédítő körforgásban kezdett rádöbbenni, itt valami jóvá tehetetlen történt. Talaját veszítve jött-ment, kissé csontos, egyenes vállán a magnós doboz szíjával, és nem mert többé az emberek szemébe nézni. Éjszakára a kuszált álmok dzsungelében ez az üldözöttség még csak meggyorsult. Ferde szeletekben hullottak eléje a képek. Az öreg, akinek a lába vastag gyökerekkel kötődik a talajhoz, a furcsa ostromgyűrű a süppett, lapos ház körül, szerte a rétségen a parásfüst illatú tüzek, a rozsdafekélyes ekevasak, amint fehér csontvázakat forgatnak a felszínre. Az elszabadított közhely társulási, párosulási, öntermékenyítő ereje túlnőtt minden vérmes képzeleten. Ez most már nem egypetűiség volt, de burjázás, osztódva szaporodás. S nem kellett sok idő hozzá, néhány nap csupán, hogy Piroskát kivizsgálás céljából egy illetékes kórházi osztályra beutalják. A gépezet azonban a maga finoman áttételes szerkezetével még csak megnövelte működését. A műszaki illetékesek érzékeny szétválasztással megállapították és leszögezték, az aggasztján ügye már nem szanálási kérdés elsősorban, sokkal inkább politikai és társadalmi. Azt is tudomásul kellett venniük, a gyökerei erősek és mélyek, mint a sok évtizedes juharpalántoké. Eltávolítása, vagy használjuk inkább ezt a kifejezést, átköltöztetése csakis a legkorszerűbb és egyben legemberibb eszközökkel lehetséges. Egy fiatal mérnök agyában született a gondolat, daru kell ehhez, mégpedig doronydaru. És a kivitelezés csak több szakaszban ejthető meg, szó szerint. Először is A kímélet szellemében minden drasztikus bontási eljárás mellőzendő. El kell hordani körülötte az épületet, finoman, míves, apró munkával, az emberi kéz érzékenységét latba vetve. Ugyanakkor ideiglenes ponyvatakarókkal kell védeni az aggastyánt a szabad ég alá kerülés esetleges ártalmaitól. Vagyis biztosítani kell az átmenet zavartalanságát, a meneteles végrehajtást. Zárójel. A fiatal mérnök egyik fölöttese ezt a sajátos szót külön is följegyezte kockás füzetébe. Zárójel bezárva. Elkészült a dokumentáció. Munkalapok, kiírások, a munkálatok teljes anyagi hátterének biztosítása. S az erőgépek közül kijelölték a megfelelőt, amely, mire lebontják az aggastyán körül a mesztelen falat, zárójel, a pipere vasalónő már minden elköltöztetni valót elköltöztetett, zárójel bezárva, szakemberek irányításával tökéletes munkát végezhet. Bevetésre kerül tehát egy olyan billenőgémes toronydarú, amely mindent tud, tehát ezúttal félig emberi teher kiemelésére és áthelyezésére alkalmas szerkezet. Mert ez utóbbi meghatározást is sokoldalúan írták körül. Félig emberi teher. Különleges beleérzése volt szükség. Félig emberi, félig már növényi. Az előbbi még az emberi közigazgatás körébe utalja, az utóbbi felelőssége az állami erőgazdaságra hárul. Fölmerül a kérdés, mi legyen további sorsa az aranykohásznak? Beutalják-e egy kiemelt elfekvőbe? Vagy ültessék-e el hatalmas földlabdával, tehát gyökerestül, egyik nemzeti parkunk mondhatni őserdei környezetébe? Ezt valójában az érintett féllel kellene megvitatni, a szabad választás lehetőségét biztosítva neki. Erről azonban le kellett mondaniuk az idősürgetése miatt. S mivel az aggályosan gondos vizsgálatok azt bizonyították, hogy az aranykohász további életéről, sőt bőséges ellátásáról ezután már csak a gyökerei tudnak gondoskodni, sorsát nagyon megnyugtatóan az illetékes erdészeti igazgatóságra bízták, mely utóbbi teljes szakértelemmel és felelősséggel átvállalta az ügyet. Így hát megvilágosodott az átköltöztetés minden műszaki és jogi igazgatási részlete. De a billenőgémes darunak a helyszínre vezénylése más természetű, ahogyan a jelentés fogalmazta, leterhelése miatt néhány napot késett. Ez pedig azzal a következménnyel járt, hogy az aggastyán elfásodása előre haladt, arcán a kéreg tovább vastagodott, s ezzel együtt türelmes, emberfeletti mosolya a kéreg halmazállapotában állandósult. Közben nagyon finom egyéri csákány munkával és érzékeny irányított vasrudakkal a teljes tapintat jegyében lebontották a falakat, s a hangosabb zajongást kerülve a hulladékanyagot, magyarul a sittet elszállították. Egy november végi délelőttön már csak az aranykohász és előtte a nagy ebédlőasztal volt még a helyén, bronztál, süttőjél márványnál szilárdabb maradandósággal. A kíváncsiskodókat, akik a helyszínre özönlöttek, szigorú kordon tartotta távol, mert, mint az egyik illetékes a televízióban is kijelentette, a lakosságnak tudnia kell, hogy ez nem ingyen cirkusz. És valóban, a távoltartó kijelentés egyben a helyzet pontos meghatározása is. Ez nem ingyen cirkusz, mert senki se higgye, hogy bárkit is hidegen hagyott volna a dolog kivitelezése. a magyar építőipar történetében, amely utóbbi szakaszában forradalmian megújult, lásd, háztárgyak, erőgépek, még nem fordult elő, hogy egy embert, bár ez az egyén most már a juharfák státusába került, billenőgémes toronydarúval kell áthelyezni legilletékesebb lakhelyére. Pontosabban a neki megfelelő humuszba és vegetáció világába. Ebből aztán bölcseleti, filozófiai problémák is következtek. Az illetékes kerület illetékes művelődési házának igazgatónője, rettentően dekoratív valaki, vállára eresztett laza szőke haj, halványkékre festett szemhéj, látott valami fantáziát abban, hogy színezendő a beat-pop folkzene áradatot, e kérdést egy-két szerényen díjazott TIT előadó közreműködésével a következő hónapok műsorára tűzze. A nap elkövetkezett. A nyesett fényű, kurta, ónszögeket hullató november végi nap. S az esemény kora reggelén történt, a műveletet pontosan délre tűzték ki, hogy Szita Piroska a hideg párától, a lecsapódó köttől összeázott piros hajával megjelent a rovatvezető lakásán. Ahová, ezt mondani is fölösleges, eddig még sosem merészkedett. Nem elég, hogy ideges szaggatottsággal nyomta a csengőt, kis öklével még verni is kezdte az előszoba ajtó katedrál üvegét. Ne engedje! Támad feljebb valójára, aki egy agyomosott pizsamában, fázósan és hunyorogva állt az ajtóban. Ne engedje ezt a kutya komédiát! Nincs gyökér ember, én találtam ki! A leányt végül gyengéden taxiba ültették, és visszavitték az illetékes kórház illetékes osztályára. Volt ösztöne a forradalmi felismeréshez, de nincs elég bátor tudata hozzá, mondta finoman mosolyogva az illetékes, amikor tudomást szerzett a válságba került lány sorsáról. De térjünk vissza ahhoz a bizonyos naphoz, amely minden túrészletezés ellenére valóban elkövetkezett. Vegyük szemügyre a térség mélyebb tartományaiban sötétlő objektumot, az elfásodott öregembert és asztalát. Járassuk meg tekintetünket a parázsmagvas tüzeken. Képzeljük el a moszatzöld félt homályt, a fekete satúba szorított nap sarlóját és valahol messze egy villamos áramszedőjének ezüstkék villámait. Ám a nagy látvány középpontjában ott volt maga a mozdulatlan öreg, zöldes szürke derengésben, mintha egy szórt sugarú, rejtett lámpa hullatná rá a fényét. Kerekkoponyáján, a drótos hajcsigákon egy madár, nem is egy, de kettő, majd három. Apró kék madarak voltak ezek, nem ismerte őket senki ezen a tájon. S a madarak kiterjesztett kék szárnyukkal tetőt vontak az aggastyán fölé. S akik ezt látták, már nem is az öreget látták, már nem is a madarakat látták, hanem valami egészen mást. Amire később, jóval később, Kiki a maga módján gondolt vissza. A billenőgémes daru kezelője fentről, a fülkéjéből figyelte a pillanatot, amelyet majd később arany magházába zárt az emlékezés. Majdnem 20 centi széles bőrheveder került a mozdulatlan aggastyán túl vastag derekára. Akik elvégezték a műveletet, az 5 acélkapocs egybeillesztését maguk is meggyőződtek arról, az aranykohász most már tökéletesen elfásodott, de igazán. Síma, szürke kérgén kékes idődudorok keletkeztek, és azt is tapasztalták, hogy határozott faillata van. Az öreg fák tiszta, frissítő, cserevas illata. arcán dermedt évszázados mosoly. Az ámulat és a tisztelet összevegyült az emberek izgatott szívében. Láthatták a távoliak is, amint az emelőszerkezet lassan magasba emeli az aranykohászt és a vele összenőtt asztalt. Egyesek, a vérmes képzeletűek, népes társaságot is látni véltek az asztal körül. De az aranykohász ágas gyökereiből, de a hajszál gyökerekből különösen finoman hullott az évezredes lösz, az aranycsillámú por, a Duna egykor finomra őrölt, púderes hordaléka. S a szél, a délnyugati irányú, szétszórta mindezt a város fölött. Azon a napon a sajátos légköri viszonyok miatt komolyabb sebészeti műveletekre nem került sor. 1975.